A Fidesz frakció vezetőjét, Lázár János köszöntöm a 180 Pest stúdiójában. Jó reggelt kívánok!
Köszönöm, jó reggelt kívánok!
Azt mondtam, önnek füstölögnünk kell egy kicsit az elején, már csak azért is, mert szinte célegyenesbe fordult már a dohányzással kapcsolatos törvényjavaslat elfogadása, amikor hirtelen behúzták a féket, és a hírek szerint azért, mert Brüsszel nagy valószínűséggel nem támogatná ezt a magyar dohánypiacot teljes egészében átrendező és az állami monopóliumot kialakító törvényt.
Vannak ilyen jelzések, de ennek ellenére mi optimisták vagyunk. Legalábbis nagyon fontosnak gondoljuk azt, hogy a fiatalkorúak valódi védelemben részesüljenek. A magyar dohánykereskedelem nem védi a 18 év alattiakat, megjegyzem, az alkoholkereskedelem se. A hétvégén bármelyik fiatal itt Budapesten korlátozás nélkül juthat cigarettához vagy alkoholhoz, ami nagyon veszélyes, ezért szeretnénk újra szabályozni a piacot. És ennek egyik módja, egyik eszköze, hogy állami kézbe kerüljön a dohány kiskereskedelem. Így van ez Franciaországban, Spanyolországban, Ausztriában, sőt az északi skandináv államokban is. Ezért érdeklődéssel várjuk majd az EU legújabb kritikáit.
De folytattak informális egyeztetéseket a törvényjavaslat kialakításakor, vagy pedig csak most, amikor úgy látszik, hogy az EU szeme szinte folyamatosan rajtunk van, gondolták, hogy érdemes megelőzni egy újabb kudarcot?
Van egy kötelező eljárás, amit miután Magyarország az Európai Unió tagja nem tudunk megkerülni, ezért a versenyszabályok miatt, a kereskedelmi szabályok érvényesítése miatt a törvényt egyeztetési eljárásra ki kell küldenünk Brüsszelbe. Szeretnénk szabályosan és szakszerűen eljárni, formai hibákat nem elkövetni, ezért a törvény lényegében készen van, egy gomnyomásnyi szavazás maradt hátra a brüsszeli egyeztetés és kontroll után. Mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy a fiatalkorúakat tovább tudjuk védeni a dohányzástól.
És hogy állami monopólium legyen a
dohánykereskedelem
a magyar piaci szereplő helyzetbe hozásával, mert ez,
igen,
is,
ez is cél,
de ez viszont nem piaci versenyt sértő.
Hát ez az, amit Brüsszel alapállás? Kifogásolni fog. Én azt hiszem, hogy a fiatalkorúak védelmében talán egyet fogunk érteni, de azt, hogy a piacot újra szabályozzuk, az nyilvánvaló érdekeket fog sérteni. Tekintettel arra, hogy a mi tervünk az, hogy magyar kis családi vállalkozásokhoz kerüljön a dohánykereskedelem, ez évente 500 milliárd forintos piac Magyarországon. Sajnos a magyar honfitársaink 500 milliárdot költenek cigarettára egy évben. Ha ezt újraosztjuk, ezt a piacot, és kis és középvállalkozásokhoz, illetve kifejezetten csak családi vállalkozásokhoz kerülnek ezek a lehetőségek, akkor egyértelműen kedvezni fogunk a magyar családoknak. Körülbelül 7000 monopólium kiosztására nyílna lehetőség. Ez az, ami tartok tőle, nem fog Brüsszelnek tetszeni, és egy új csatában találjuk.
Én meg akkor azt gondolom, hogy van B-tervük is.
Van természetesen, hiszen miután Ausztriában ez a konstrukció már működik, Brüsszel nem tehet majd különbséget, hogy Ausztriában lehet, Magyarországon pedig nem. Tehát olyan szabályozáshoz fogunk ragaszkodni, amely ki fogja állni a versenyt.
Ugyanakkor az, hogy a brüsszeli egyeztetést megvárva eltolták a törvényről való szavazást, már azt a fajta szemlélet, módszer, hangnem, stílusváltást is feltételezi, amiről ugye Orbán Viktor is beszélt már nem egyszer, hogy az ország érdekei szerint kell hol keményebben és harcosabban, hol pedig kompromisszumkészebben fogalmazni. Az, hogy önök most a legfontosabb sarkalatos törvények esetében öt párti egyeztetést kezdeményeznek, már ennek a szándékos belső stílusváltásnak a következményei, avagy pedig uniós nyomás eredményeké?
Sok kritika ért bennünket az ellenzéki pártok részéről, hogy kevés volt az egyeztetés az elmúlt esztendőben a sarkalatos kétharmados törvények elfogadása és parlamenti tárgyalása kapcsán.
És azért ez jogos is sok esetben, nem?
Hát bizonyos értelemben igen, de ne felejts el, hogy mi rengeteg alkalommal hívtuk tárgyalóasztalhoz az ellenzéket, akik vagy el sem jöttek, vagy ha eljöttek, akkor eleve a meg nem egyezés szándékával érkeztek. Most is sajnálattal tapasztalom, hogy óckodnak az egyeztetésektől. Föl volt kínálva a választási törvénynél is az egyeztetés és az egyeztetés lehetősége. Részt is vettek először az ellenzéki pártok az Alkotmányügyi Bizottságban a parlamenti egyeztetésben, és az választási törvénynek végül nincs is olyan pontja, amelyet valamelyik ellenzéki párt korábban ne javasolt vagy ne támogatott volna. Mi szeretnénk újrakezdeni az egyeztetést, bízva abban, hogy a józan párbeszédnek mindig van helye a Magyarországgyűlésben. A választási eljárás ez egy fontos kérdés, például, hogy a határon túli magyarok majd technikai értelemben hogyan szavazhatnak, vagy a nemzeti kisebbségek szavazására hogyan kerül sor Magyarországon. és ezen kívül pedig van egy olyan tabu téma, amiről nem szívesen beszélnek a politikusok, ugyanakkor akik a politikáról gondolkodnak, pontosan tudják, hogy nagyon fontos, ez a kampányfinanszírozás és a pártfinanszírozás kérdése. Szeretnénk 20 év után ebben a kérdésben rendet tenni. Ehhez nagy szükség lenne az ellenzéki pártok józanságára és támogatására.
Ugyanakkor Mesterházy Attila legutóbbi kijelentése az, hogy nem hisznek a kezdeményezés őszinteségében, és ezért nem is akarnak részt venni az
egyeztetésen. Valahol el kell kezdeni, tehát valahol el kell kezdeni hinniük az egyeztetés őszinteségében.
Tehát önök most, ha úgy tetszik, béke jobbot akarnak nyújtani az ellenzéknek?
Hát, béke balt, ez nézőpont kérdése, ugyanis mi a Szocialista Párt egyik javaslatát szeretnénk a megbeszélés tárgyává tenni. Tóbiás József, Puch László és Mesterházy Attila képviselőtársunk decemberben javaslatot tett a választási kampányok finanszírozásának módozataira. Van egy értelmes és tárgyalási alapot jelentő javaslat a parlament asztalán. Mi azt javasoljuk, hogy erről beszéljünk, tehát nem fideszes javaslatról eleve, hanem a Szocialista Párt javaslatáról, ezért remélem, hogy a saját javaslatukról készek és képesek egyeztetni. Karácsony Gergely LMP-s képviselőtársamnak is van egy javaslata, az is képezheti a tárgyalások alapját, teljesen nyitottak vagyunk. Én azt tartom fontosnak, hogy 20 év után, ha már teljes egészében átalakítjuk a korábbi politikai társadalmi rendszert, akkor beszéljünk arról a kérdésről is, ami a politikával foglalkozók szerint a legkényesebb kérdés, hogy miből zajlik a politika és hogyan zajlik a választási kampány.
Így van, minden a pénz körül forog, de legalább ilyen kényes és fájdalmas kérdés az önkormányzatok eladósodottságának valamilyen módon való felszámolása. A hírek szerint ön Hódmezővásárhely polgármestereként komoly csatákat vív a hitelező bankokkal a hitelek átütemezéséről. Ez
sok
modell...
más önkormányzattal együtt.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy ez modellértékű megoldási javaslat lenne, lehetne más önkormányzatok számára, vagy hogyan akarják kimenekíteni az önkormányzatokat ebből az adósságcsapdából?
Ez egy három szereplőt igénylő társasjáték lesz majd. Először is nyilván a települési önkormányzatoknak kell lépéseket tenni, hogy a saját problémáikat megoldják, annélkül nem fog menni. Tehát az a települési önkormányzat, aki csak a banktól vagy az államtól várja a segítséget, az nem fog boldogulni.
Tehát az állam nem vállalja át úgy, mint a megyei önkormányzat.
Ezt majd meglátjuk, esetében. Hogy mi lesz ennek az egyeztetés folyamatnak
itt
a vége.
Nincs döntés.
Nincs döntés, de az államnak szerepet kell ebben a történetben vállalnia, hiszen az eladósodottság azért következett be az önkormányzatoknál 2005-től és 2006-tól szinte korlátlanul, mert az akkori költségvetés politikának az volt a lényege, hogy az állam már nem tudott több és több hitelt fölvenni, nem tudta a hiányt növelni, emlékszünk 2006 nyarára, ezért elengedte az önkormányzatok adósságkorlátját, és az önkormányzatok a működésükhöz, a feladataik ellátásához az állami finanszírozás csökkenése miatt kénytelenek voltak hitelt fölvenni, ráadásul az állami hiányt is nyomja az önkormányzatok hiánya, tehát az államnak partnernek kell lennie, és nekem az a véleményem, hogy a harmadik szereplőnek, a bankoknak is felelősséget kell viselniük a rossz hitelek miatt.
Ebben a kérdésben is terveznek ötpárti egyeztetést? Létezik olyan ellenzéki javaslat, amelyet szívesen beépítenének a megoldásba?
Volt az ellenzéki pártoknak javaslata korábban az önkormányzatok adósság lebontására. Azért lebontásról beszélek, mert ez egy hosszú évekig tartó folyamat lesz, hiszen itt 5, 10, 15 vagy 20 éves hiányokról és adósságokról van szó. Nem egy hónap alatt fog ez a kérdés megoldódni. Azt remélem, hogy az idén talán megegyezés születhet.
Ez nagyon optimista álláspont, kivált, hogy ön az önkormányzatok felelőssége mellett folyamatosan hangsúlyozta Hódmezővásárhelyi polgármesterként a bankok felelősségét.
Ma is hangoztatom, hiszen ezek...
De ők tárgyalnának?
Természetesen. Rogán Antal képviselőtársamat kérte fel a Fidesz frakció arra, hogy a bankszövetséggel és a kormány képviselőivel tárgyaljon. Ő már tudomásom szerint tett is lépéseket ebben az ügyben. Azért tartom ezt fontos dolognak, mert devizahitelt nyújtani magánszemélyeknek, vállalatoknak vagy önkormányzatoknak olyan országban, ahol nem euróval vagy svájci frannal fizetnek, ez óriási kockázatot jelent, mint ahogy óriási hasznot hozott. Nagy haszon mellé nagy kockázat jár, ezt a bankoknak is tudomásul kell venniük, és nem hiszem, hogy a teljes felelősséget a magyar államra, vagy éppenséggel az önkormányzatokra tudják hárítani.
Számos kérdésben emlegettük most itt beszélgetésünkben a kompromisszum készebb hangnemet, az ötpárti egyeztetés, de azt gondolom, hogy ma a parlamentben a 2006-ban a Kossuth téren történtekkel kapcsolatosan elkészült Balsó Istvánféle jelentésről vitatkozván fel fognak forrósodni ismét az indulatok.
Valóban ez egy nagyon fontos kérdés az elmúlt 20 éves magyar demokráciának.
Itt nincs kompromisszum?
Nézze, a kompromisszumról, illetve a konszolidációról annyit, hogy vannak bizonyos alapkérdések, amelyekben szerintem egyet kellene értenünk, hogy tovább tudjunk lépni. Az, hogy 2006. október 23-án, vagy már szeptember 18-ától folyamatosan a rendőrség visszaélt a hatalmával, és azok is, akik a rendőrséget irányították, szervezték és parancsoltak neki, ez nem lehet kérdés. Ebben egyébként a Magyar Szocialista Pártot leszámítva, aki akkor valószínűleg vezetője által visszaélt a hatalmával, minden ellenzéki párt és a kormánypártok is egyetértenek. 147 embert vettek őrizetbe például október 23-án, akikről később 143 polgártársunkról kiderült, hogy jogalap nélkül tették ezt. Úgy tették, úgy vették őrizetbe őket, úgy verték meg őket, és úgy bántották őket, hogy ennek semmiféle jogalapja nem volt, mint ahogy a másodfokú bíróság ezt megállapította. Azt hiszem, hogy itt az államnak bőségesen van tennivalója, akár a rendőrséget, akár a hatalomgyakorlás formáit illeti.
És az igazságszolgáltatás felelőssége is felmerül, hiszen sorozatban vettek első fokon őrizetbe.
147 esetben vettek őrizetbe, első fokon kényszerintézkedéseket alkalmaztak, majd másodfokon a 147-ből 143 esetben jogalap nélkülinek minősítették az eseteket. Ez az igazságszolgáltatás számára is egy elég súlyos kritika.
Milyen következménye lesz a jelentés tárgyalásának?
Nézze, először is folynak eljárások. Megfontolandó, hogy a jelentés elfogadása esetén új eljárásokra van-e szükség, föl kell mérni ennek a lehetőségét, és ki kell egészíteni a jelentés elfogadását egy beszámolóval, hogy akik kárt vallottak, azok milyen kártérítésben és kártalanításban részesültek, azt is át kell tekinteni.
Időszűke miatt egy nagyon rövid választ kérek arra a kérdésre, hogy az Európai Bizottság büntető szankciója, vagy annak javaslata miatt gazdaságpolitikai irányváltás szükségesnek látnak-e?
Nem, ezt a csatát még nem zártuk le, próbálunk megküzdeni a problémával, és próbáljuk jobb belátásra bírni majd a bizottságot is, és a bizottságban résztvevő kollégákat, illetve az Európai Unió tagországait és pénzügyminisztereit. Ez egy igazságtalan, méltánytalan, és a magyar választópolgárokat, magyar adófizetőket büntető lépés.
Vendégünk volt Lázár János, a Fidesz frakció vezetője.